Rádióegyetem. 19. századi magyar irodalomtörténet. Egy korszak romantikája. Margócsi István előadása.
A múlt óhán ugye a régi és az új művészet megkülönböztetéséről beszéltem. Most megpróbálom fölvázolni, hogy a 19. század elejének a romantikus irodalom felfogásnak milyen lett az a kultúrhalmaza, amelyre vonatkoztatva kitalálta a saját kultúra elképzeléseit, irodalom elképzeléseit, milyen példákat, milyen mesterműveket ismertek el, mint kulturális csúcsteljesítményeket, és mihez kezdték viszonyítani magukat. Ugye a múlt óhán azt említettem, hogy a régi és az új művészet vitája hogy zajlott le, és hogy a régieknek, tehát az antikvitásnak a nagyszerűsége és példaadó volt az, hogy határozta meg a romantika előtti kultúrafelfogásokat, illetve hát mennyiben hatott aztán a romantikára is. Most ehhez még egy kiegészítést kellene tenni. A régi kategória természetesen ebben az időben, tehát a 18.-19. század fordulóján egyértelműen az antikvitást jelentette, nem pedig a régiséget, csak úgy, ha teszik mai értelemben, tehát a régi művészetként nem vették számításba, mint példát a középkori művészetet, amit ma a réginek tekintünk, elég ha utalunk, hogy a 17.-18. században a középkori templomokat, tehát a román és a gótikus építészetnek a csúcs teljesítményeit, mint a randa középkori barbár művészeti alkotásokat tartották számon, és tulajdonképpen azért maradt meg az a rengeteg középkori templom az európai városokban, mert azoknak a szétverése körülbelül olyan munkát igényelt volna, mint fölépíteni, és ezért inkább ott hagyták, de úgy tekintették, mint ami csúnya. Mint ami csúnya, kérem, a leírásokban, 18. századi leírásokban a párizsi Notre Dame, mint a középkori barbárságnak a dokumentuma említették, nem szép templom, nem megrendítő a régiség, hanem mondjam, egy a honda ócska templom, ami hát sajnálatos módon nagyon nehezen elmozdítható. Most ez rengeteg mindenhez kiterjed. Gondoljanak csak, mit tudom én, a Kölcsey tanulmányra, hogy hogy beszél ő egyébként a középkori irodalom alkotásairól. De még ő is nagyon elítélően szól ezekről. Jól lehet, ő már egy másik gondolkodási rendszernek a képviselője. A régi új szembenállás ugye mindig úgy működött, hogy a mai művészet az nem más, nem kellene, hogy más legyen, mint az antikvitásnak mai imitációja, és amit a mi elődeink, tehát ha tetszik a mi közvetlen elődeink 1-200 évvel ezelőtt, tehát nem 2000 éve, hanem 1-200 évvel ezelőtt, azok csupán egy fejlődési foknak a részei, amelyek hozzánk vezetnek, de amelyek többé-kevésbé, hogy mondjam, mellőzik a példaadásnak a gesztusát. Csak egyetlen durva példát mondok, hogy lássák, mire kell gondolni. A 18. század utolsó éveiben, 1790-es években Magyarországon kinyomtatták Mikes Kelemennek a törökországi leveleit, amit felteszem, vagy legalábbis remélem, hogy maguk is olvastak. Tehát ez az édesnéném, itt vagyunk Hadostóban, mi újság otthon, műfajú remek művet, és hát elképesztő botrány lett belőle persze, ez csak úgy mellesleg közlöm, mert hát a Hákóczi, mint államellenes bűnöző, el volt ítélve, hogy mondjam, 80 évvel, vagy 90 évvel a felkelés leverése után is, és emiatt az ilyen intim baráti említése a Hákóczinak, az tulajdonképpen felségsértés számba ment, úgyhogy Isten csodája, hogy nem zúzták be azt a könyvet. Nagyon súlyos eljárás indult utána, hogy ezt kinyomtattatott ez a könyv. Ez az állami fogadtatása a könyvnek, de ugyanakkor figyeljük meg, hogy a hogy mondjam, nem állami fogadtatása, ami ugye nagy szehetettel történt, az tulajdonképpen ugyanilyen értelemben kezelte csupán Mikesnek a művét, mint történelmi dokumentumot a Hákóczi féle emigrációról, mint egy intim dokumentumot arra nézvés, hogy a száműzött fejedelem hogy élt, és az egyetlen recenzió, ami megjelent róla, azt említette meg, hogy de persze ennek a műnek stilisztikai becse semmi nincsen. Ami ugye megrendítő, mert hiszen ma úgy tartjuk számon, hogy ez a mű a 18. századi magyar prózának talán a legszebb és a legelegánsabb fogalmazványa, a maga korában pedig, mint egy 80 éves vagy 60 éves, 60 évvel ezelőtti fejlődési stádiumnak kezdetleges ihályát ítélték meg, egyáltalán nem vették figyelembe azt, hogy ennek miféle irodalmi szépségei lehetnek, tisztán történelmi dokumentumnak kezelték. No most, a 18-19. Század fordulójának nagy szellemi átalakulása, a radikális átalakulása etéhen is egy végtelen nagy váltást hozott. Egyszerűen nagyon szélesre tárult azon műveknek köre, amelyeket a korabeli értelmiség, a korabeli irodalmi művészi tájékozódás képviselő rétege, az figyelembe vendőnek ítélt. A régi irodalom szemlélet ugye csak az antikvitás tekintette példának. A 18. század végén a rohamosan, de a szószoros értelmében a rohamosan bővült a figyelembe veendő, és emiatt bizonyos értelemben példaként szolgáló műveknek a köhe, elsősorban, hogy mondjam, a nem európai irodalmi kultúráknak a figyelembevételével. Ugye tudják, a 18. század már elképesztő tudásanyag gyűlt föl Nyugat-Európába a nem európai kultúrákról. Hajózásnak az elterjedésével, az utazásnak elképesztő kiterjedésével, ugye Európa olyan tapasztalat birtokába jutott, amely tapasztalat régen nem volt meg számára, példának okája az, hogy vannak nem európai módon megszervezett hatalmas civilizációk, amelyeknek az értékét, hát, hogy úgy mondjam, nem lehet letagadni. Mert természetesen, amikor Amerikát meghódította a dicsőséges Európa, akkor az indiánokat, azokat, hát félig meddig nem vették emberszámba, hiszen nem látták meg az indián társadalmiságnak a szervezőhelyét, úgy látták, hogy tisztán természeti állapotban élnek, sehol egy darab kereszténység, sehol templom, meg ilyesmi. Következésképpen ezek félig meddig állatok, ezért még akkor is, hogyha erőszakkal megkereszteljük őket, hát nem árt, hogyha kiétjük őket, mert itt valami módon úgy zavarják a kulturális fensőségünknek a képeit. No most, mivel ugye rohamosan tágult az utazásoknak a köre, az indiai, kínai, japán civilizációnak az elképesztő kiépültségét nem lehetett figyelmen kívül hagyni, és természetesen a 18. századra elkezdték fordítani is a különböző keleti irodalmi műveket. Példának okáját a 18. századot ugye elsőprő erővel érte az Ezerhegy éjszaka mesegyűjteménye, aminek hihetetlen hatása volt az európai kultúrára. Más kultúráknak, elsősorban a keleti kultúráknak, az orientális kultúráknak a vonzása teljes mértékben, hogy mondjam, megrendítőleg hatott az európai kultúrfelfogásra, hiszen azt látták, hogy másféle elvek alapján is kiépülhet valami, aminek az értékeit egyszerűen nem lehet letagadni. Az orientális érdekességkultusz az a 18. század végén egész Európában már elterjedt, és Magyarországra is beköszöntött. A 18. század végén Magyarországon is megjelent, ne lepődjenek meg, latin nyelven egy keleti költészeti antológia, amelyben az Ahel-Perzsa költészetnek a gyöngyszemei voltak latinra fordítva, és ezt természetesen a magyar értelmiség rendkívüli érdeklődéssel olvasta. Gondoljanak csak arra, hogy ennek a fantasztikus szemhatár bővülésnek egyik legszebb dokumentuma Csokonai Vitéz Mihálynak nagy kantátája, aki az anakreóni versek gyűjteményét, ezt egy nagyon furcsa kantátával zárja le. Ugye anakreóni verseket ilyen, vagyis anakreón költeményeit, a 2500 éves görög hedonista költőnek a verseit fordítja, vagy írja át a maga képére, gondoljanak az ilyenekre, mint ha szíhatok bohocskát, a gondjaim csúcsulnak, mondja a derék magyar költő, vagy ugye, kancsót fiú veszendő az élet, és előlünk, mint egy pohárból elfogy. Vagyis hát a tiszta hedonista életszemléletnek a képviselője, mivel az élet olyan rövid, ezért leghelyesebb az, hogyha állandóan bohácskát iszunk, és csókolózunk jázminos lugasokba, ennél jobb nincsen, kérem tisztelettel, ezt kellene valamilyen módon szorgalmazni, hogy ezt, ha már nem is mindenki, de legalább én elérjem. Nos, ugye anakreón egy elképesztő költő volt 2500 évvel ezelőtt, 18. század végén nagyon nagy hatást tett, nyilván elsősorban amiatt, mert semmiféle hősiesség, semmiféle, mondjam, fenséges nagyság nem volt benne, és ezért nagyon nagy népszerűségre tett szert egy új irodalmiság szemébe. És Csokonai is, ő barátai is rengeteg anakreón verset lefordítottak, és Csokonai ezt a kötetet ki is adta ilyen címmel, hogy anakreóni dalok. Igen ám, de milyen meglepő az, hogy az anakreóni dalok utolsó verse, ez az előbb említettem kantáta, ez azt a címet viseli, a Háfiz Sierhalmáha. Vagyis kérem, a nagy perzsa költőnek énekel gyászkantátát a magyar költő, ahol természetesen ugyanez a gyönyörű hedonista életszemlélet fogalmazódik meg, egy csodálatos rózsakertben, ott áll Háfiznak az emlékoszlopa, és a csodálatos perzsa lányok ott táncolnak körülötte, és énekelnek madárkákról, rózsákról, illatokról, ahogy ez a keleti nőkre, ugye, mint tudjuk, jellemző, és el vagyok hagadtatva én, magyar költő, hogy ilyeneket tudok kitalálni. Na most figyeljék meg, hogy milyen nagyszabású a gesztus. Anakreont kiegészítjük Háfizzal. Most természetesen egészen más kérdés, hogy ugye Háfizból csak azt vesszük ki, ami ugye máig nagyon mélyen ott él az európai elképzelésekben, ott a távol keleten kérem, ott dühöng a bujaság, szóval ott a háhemben egyéb sincsen, mint bujaság hátán, és ezt a rózsaillattal fűszerezi a, hogy mondjam, Allah. Ez az elképzelés van benne, de a fontos az, hogy az antikvitásnak a primátusát áthatja egy lehetséges másik kultúrának a figyelembevétele. Hogyha keleten is van valami ilyesmi, akkor keletre is fordítjuk figyelmünket. A 18. század vége előtt a keleti kultúra semmilyen szempontból nem lett meglátva az európai és természetesen a magyar szemek által. Mindenki tudta, hogy van ott valami, amivel hát ugye nem foglalkozunk, mert nem olyan, mint amilyennek a kultúrát mi oszloposan elképzeltük. Ez egy elképesztő áttörés, kérem, amikor egy ilyen kultúra szemléletnek a kereteit, egy ilyen picinke téren a rés éri, áttörés éri, és ettől kezdve lehet azt mondani, hogy már nem csak az antik görögök, hanem ha tetszik, mások is figyelembe kell, hogy vétessenek. Ugye ennek a legcsodálatosabb gesztusa, ennek a mondjam, keletkultusznak a legcsodálatosabb gesztusa, Goethe-nek a 1810-es években írt szenzációs verses kötete, megvan most már teljes terjedelmében magyarul, olvashatják, bár kétségtelen, hogy németül sokkal érdekesebb, de nagyon jó fordításban van meg. Ugye a nyugat-keleti díván, hogy a nyugat költője, keletre pillant, és az szintetikus verses kötetét is dívánnak, vagyis mondjam, keleti szimpózionnak nevezi el, és a nyugat-keletnek az összeolvadását énekli meg, szintén elsősorban a perzsa költészetnek a varázsa által megihletve, jól lehet tökéletesen a nyugati individualista költészetnek a hagyományát tartva szem előtt. Az orientális költészet, ezer egy éjszakástól, perzsa költészetestől, egy idő után a kínai, japán művészettel kiegészítve teljesen fölzaklatja az európai művészeti kánonokat. Gondoljanak csak arra, hogyha elmennek még Magyarországon is a leggazdagabb arisztokratáknak a 18. századi kastélyaiba, hát még hogyha nyugatabbra mennek, ahol jobban megmaradtak ezek, mindenütt találnak egy kis kínai szobácskát a nagy barokk kastélyokba, mert ugye az is, hogy lesüllyedt kultúra javként, divattá vált, hogy imádott hölgyünkkel, hogy mondjam, kínai csészéből isszuk a kínai teát, és közben a tapétán is kínai madárkák csicseregnek felénk. Valamilyen módon ez a sinoáziai, ez ugye teljes mértékben áthatotta ennek a kultúrkörnek, ha tetszik, a mindennapi életét is. Ez egy elképesztő váltás, hogy másik kultúra létezhetik. És a másik kultúrát megpróbáljuk sajátunkká hasonlítani, és ilyen értelemben magunk is valamilyen módon megpróbálunk rá hasonlítani. No most kihán, ennek a mondjam, kánonáttörésnek egy másik, rettenetesen nagy és fontos gesztusa az volt, hogy nem függetlenül ettől az orientális irányzattól a Bibliát elkezdték irodalmi műként értelmezni. Na most kihán, ez szellemtörténeti és poétikai szempontból elképesztő váltást okozott, hiszen a 17. századig terjedően a Bibliának ugye minden szava sugalmazott szövegként értelmezett, tehát a Szentlélek által sugalmazott és a Szentlélek által hitelesített szövegként hatott, és emiatt a Bibliához, ha értelmező módon nyúltak is, állandóan a szent emberfeletti szövegnek gesztusát alkalmazták, vagyis szó nem volt arra, hogy a Biblia szövegének megformáltságát, ha tetszik, irodalmi jellegűnek tekintették volna. Ugye más dolog az, hogyha a Szentlélek suttog metaforákat és titkokat a fülembe, és más dolog az, hogyha egy író a retorikai alakzatokat alkalmaz a papíron. És a 18. század végére kialakult a Bibliának, a szent szövegeknek egy olyan szemlélete is, hogy jól lehet a Szentléleknek dominanciája megmarad, de a Szentlélek által sugalmazott szövegeket emberek, emberi kommunikációs formában prezentálták, és ezért alkalmazták a emberi irodalmi kommunikációnak eszközeit is, és ezért ez figyelembe vendő. Most kérem, ez elképesztő, ha tetszik, forradalmi változás, egy több mint ezer éves, teológiai és irodalmi hagyomány szemléletében. Hiszen, ha tetszik, profán pillantást engedélyez a szent szövegre nézvést. Emlékezzenek arra, hogy amikor a 17. századnak a közepe vége felé, ugye, egy merész gondolkodó azt a feltételezést engedte meg magának, hogy nem valószínű, hogy Mózes 5. könyvét végig Mózes írta volna, hiszen le van írva benne Mózesnek a halála. Ugye ezért a mai szemmel nézve, hát nem egy nagy durhanás felfedezésért, csak a zsidó és csak a keresztény vallás átkozta ki. De a szó legrendesebb kiátkozós technikáját alkalmazva, tehát rituálisan, szóval nem taifáltak. Mondjuk, mi a Hollandiában történt, tehát mondjuk nem égették meg a kollégát, és azért ez nagyon derék dolog. De azért, figyelj meg, ez mai szemmel nézve, ugye egy többé-kevésbé természetes feltételezés, hogy halott ember ritkán ír könyvet. De a szentségnek aurája, vagyis az, hogy a Bibliának minden betűje a transzcendencia által meghatározva csak úgy értelmezhető, ugye ez elképesztő módon meghatározta a szövegekhez való nyúlásnak a gesztusát. Mondok egy másik példát, hogy lássák, hogy milyen elképesztően nehéz a szent szövegekhez való, ha tetszik, akárhogy nézem, modern viszonyulás. Itt a Pesti Egyetemen, hát ott a Szerb utcában, tanított egy rendkívül bölcs esztétika professzor, Szerdahelyi György Alajos nevű jezsuita szerzetes, esztétika professzor volt, és ő írt egyszer egy nagy örömódát annak tiszteletére, hogy egy német csillagász felfedezte az Uranus bolygót, és ezzel, hogy mondjam, a antik csillagászati világképet, hát ahogy tetszik, kiegészítette, szétzúzta, minden esetre kiderült, hogy a Jupiteren túl is van élet. Pontosabban hát bolygó. Ugye ez egy hatalmas világnézeti válságot okozott, mert hát eddig azt hitte 2000 évig Európa, hogy a Jupiteren túl nincs semmi, mert hát odáig úgy el lehet látni puszta szemmel, már aki meg tudja különböztetni, de ez mondjuk nem én vagyok, de Herschel nevű csillagász azt mondta, hogy ott van a bolygó, és kiszámította a pályáját úgy, ahogy ez egy csillagásztól elvárható. Na most ez a Derék jezsuita, ez ilyen egy nagy dicsőítő költeményt, hogy új korszak keletkezett, kérem. Új korszak, Uránia múzsa megtestesült íme, mert az Uranus bolygót fölmutatta nekünk, és gyorsan elmondja, hogy most már mindent másképpen lehet kiszámolnunk. És egy nagyon érdekes, nagy terjedelmű lábjegyzetet fűz ehhez a öhömódához, amelyben elmondja, hogy ugye hát el kell mehengenünk az időszámításunkon is. Mert hát, hogyha eddig a nap körüli forgás határozza meg az éveink számát, meg ilyesmit, akkor most lehet, hogy más időszámítás is lehetséges, hiszen más bolygóhoz is viszonyíthatunk, meg ehhez én pontosan nem értek. De hozzáteszi rögtön, hogy és ezért érdemes elgondolkodnunk azon, hogy vannak olyan elvetemült tudósok, akik az ószövetségi legelső könyveknek az év számításait azt megpróbálják fölülbírálni, mondván, hogy hát problémás az, hogy elképzelni, hogy Matuzsálem 900 évig élt meg. Ott ugye vannak istentelen hosszú élet pályák a Mózes első könyvében. Azok ugye tulajdonképpen beláthatatlan, hogy milyen tartalmához szólnak. És azt mondja, hogy mert vannak, akik azt mondják, hogy hát ha a nagyon régi zsidók A hold foeggását vették egy évnek. Tehát, hogy Matuzsálem lehet, hogy 900 hónapos volt, nem pedig 900 éves. Mert hát akkor kijön, hogy hát mit tudom én mennyi, számolják ki. A szerdahelyi kiszámolta, de hát ez nem fordítottam olyan nagy figyelmet. Hogy lehet, hogy a hold alapján számítottak. Majd utána gyorsan hozzáteszi, hogy de hát ezek mind gonosz elvetemültek, mert kéhen tisztelettel, amit a Biblia mond, az kérem szó szerint igaz. Nehéz elképzelni, de bizonyára úgy volt, hogy Matuzsálem 900 éves volt, mert nem lehet másképpen. Most figyeljék meg ezt a rendkívül érdekes szellemtörténeti helyzetet, hogy a szerdahelyi már utána gondol, és már nem elégeti ezeket a csillagászokat, hanem figyelembe veszi, majd utána azt mondja, de mindezt félheteszem, mert a bibliai igazságot nemhogy felülbírálni, de még érinteni sem szabad. Ugye egy borzasztó kettős tudat, egy kettős látásmód. Most ugyanez van akkor, amikor például szerdahelyi az esztétikájában Jézusnak a példabeszédeit, mint irodalmi formát, mint parabolát kezdi elemezni, vagyis, hogy Jézus tanításai során ugyanúgy alkalmazott a retorikai formákat és alakzatokat, mint ahogy a görögök alkalmaztak. A megelőzőkben, kérem, a megelőző sok száz évben Jézusnak a szavai nem vettettek elemzés alá, legfeljebb magyarázat alá, hogy hogy kell érteni. Ami, mondjam, a bibliai hermeneutikának sok száz éves gyakorlata és elképesztő eredmény sorozata volt. De hogy valaki azt mondja, hogy Jézusnak a parabolái, ha tetszik, hasonlíthatók, mondjuk a görögi hadalomnak más paraboláihoz. Ez ismét egy profán pillantás a szent szövege. Egy profán pillantás, hiszen megengedi azt, hogy, ha tetszik, Jézus beszélhetett volna másképpen is. Holott a kinyilatkoztatás egyértelmű igazságelve értelmében ugye nem beszélhetett volna másként, mert az igazságnak csak egy megjelenés formája van. Hogy ez egy archaikus példa, tehát nem 18. századi, csak megvilágításként. Kéhen annyira nem vették figyelemben a régiségben, ha tetszik, a retorikának a szerepét a szent szövegekbe, hogy gondolkodjanak el azon, hogy miért úgy kezdődik az új imádság a magyarul, hogy mi atyánk. Mert ugye, ha tetszik, egyértelmű mindennapi magyarul ez úgy hangzik, hogy atyánk. Hazamegyek és megszólítom apámat, nem azt mondom, hogy én apám, vagy testvéremet kezem fogom, azt mondom, mi apánk, adjál ebédet. Ugye nem így hangzik, de viszont a középkori szent szövegértelmezés és szent szöveg fordítási technika megkövetelte, hogy ha latinul két szó, akkor magyarul is két szó. A paternostert tessék két szóba fordítani. És az olyan, hogy nyelvi szerkezeti különbségek vannak, azt kérem a szentség előtt nem differál. Oldja meg a magyar nyelv, kérem. Oldja meg. Megoldotta, kérem, mi atyánk, maguk is úgy imádkozzák. És senkinek nem jut eszébe, hogy tulajdonképpen egy grammatikai anomália van az új imádságának az első megszólító alakzatában. De ez azért van, mert a szent szöveg, a szent szövegnek a szentsége dominál a retorika, az irodalmi megformáltság, a megnyilatkozási folyama fölött. Kérem, ezért elképesztően nagy hatású, amikor a 18. század végén megjelennek olyan tanulmányok, hogy a Ószövetség bizonyos részei azok prózába vannak írva, mások pedig versbe vannak írva. Ugye, ami mai Biblia szemlélet számára tökéletesen természetes dolog, kérem. A zsoltárok azok versek, a királyok könyve, meg a Sámuel könyve, az pedig történetírói próza. A zsoltár az, kérem, költészet. No, de hogyha versbe van írva, akkor kérem, az költészet. És akkor Dávid király nem csak a költőknek a védőszentje, hanem olyan költő, mint, mit tudom én, Petőfi Sándor, hogy anakronisztikusan szólok, de akkor Dávid király költőnek minősül, nem pedig szent embernek. És amikor elkezdik a zsoltároknak verstani felépítését vizsgálni, és példának okáért megállapítják azt a mai szemmel nézve nevetséges közhelyt, hogy a régi zsidó verselés az nem olyan, mint az antik időmérték, azt kérem, egy forradalmi váltás az egész irodalmi szemléletet tekintve, hiszen azt mondja, hogy a Dávid zsoltárai hasonlíthatók a görög verseléshez, hasonlíthatók, tehát besorolnak az irodalmi műalkotások közé. Nem csak a végre használtatik a továbbiakban a zsoltárt, hogy fohászkodjunk Dávid királlyal együtt a teremtőhöz, hanem arra is, és itt van a hihetetlen különbség, hogy esztétikai pillantást vessünk a Szent Szövegre. Ugye a Szent Szöveg az, aminek léte kivonatik az esztétikai megítélés alól. Ismét csak gondolkodjanak el, Dueva példát mondok. Maguk eltűnődtek már azon, hogy Kölcsey Ferenc himnusza az szép vers-e? Ugye? Egyszerűen nem úgy vagyunk szocializálva hozzá. Kölcsey himnusza arra van, hogy vigyázba állva énekeljük, nem pedig arra van, hogy mint esztétikai alkotást úgy elemezzük, mint, mit tudom én, József Attila ódáját. Egy másik tartományba tartozik, ugye a nemzeti kultusz, a rítussához tartozik a himnusz című vers, aminek ugye kívülről kell tudni a tartalmát, de hát elemezni az ugye nem szokás. Elemezni nem szokás. És pláne nem szokás esztétikai ítéletet mondani róla, maguk is bármikor azt mondják Gipsz Jakabnak a költészetéről, hogy hú de hosszú vers. De a himnuszhoz ez a szemlélet nem fér hozzá, hogy ez most jó vers vagy a hosszú vers. Ezt kérem a himnusz. Most kérem így nézték a régiségben a Dávid zsoltárait. Az nem vers, kérem, hanem az a zsoltár. A zsoltár, és kész. És nincs hozzá esztétikai pillantás. Hogyha esztétikai pillantást vetünk, ha, akkor kérem, profanizáljuk. Profanizáljuk. Egy angol tudós írt egy nagy könyvet a régi zsidó költészetről, természetesen a Biblia alapján, mert hát ugye máshonnan, honnan vette volna. Ezt, ennek egy jó részét, kérem, magyarul is megjelentette Csokonainak a atyai barátja, Földi János költő, és mások is olvasták ezt a művet, mert hát persze ez az angol tudós is latinul írta azért még ezt. Nagyon-nagyon erőteljes hatást tett, hiszen profanizálta ő a költészetnek a szemléletét. És ez egy rettentő nagy dolog. Olvassák el egyszerűen, amúgy is kötelező olvasmány, meg amúgy is remek mű egyébként, Csokonai Vitéz Mihálynak a Halotti Versek című nagy búcsúztatóját, amiről biztos tudják a történetet, élete utolsó nagy nyilvános gesztusaként egy nagyváradi, nagyon-nagyon arisztokrata temetésen elszavalta, botrány lett belőle, meg minden, és utána szerencsétlen meghalt. De ott van a mű maga, aminek egy szakasza, ami ugye a lélek halhatatlanságáról traktál, lényegében egy nagy verses prédikáció, hihetetlen retorikával, hihetetlen bölcsessége és széles látókörével, de a lélek halhatatlanságáról traktál, és olyan módszerrel él, hogy vizsgáljuk meg, hogy más vallásokban hogy áll a lélek halhatatlanságának kérdése. És kérem, Csokonai pillantást vet a skandináv vallásokra, az ősi skandináv vallásokra, amiről már lehetett tudni, ősi pogány vallásokra, az ázsiai pogány vallásokra, az indiai buddhizmusra, és bizonyos értelemben elképesztő merészség egyházi temetésen ilyet csinál, igen, összehasonlítja őket. És nem azt mondja, hogy van egy kinyilatkoztatott igazság, amit Jézus Krisztus képviselt a Földön, és a Szentlélek által sugalmazott könyvekben íme előttünk áll, hanem azt mondja, van ez a csodálatos vallásalkotmány, hasonlítsuk össze más kultúráknak más vallásalkotmányával. Utána természetesen hitvallást tesz a keresztény vallás mellett. De figyeljék meg a gesztust! Már összehasonlításban él. És amikor azt mondja, hogy a buddhizmus, hát egy kicsit olyan furcsa, mert hát azt hiszik, hogy a fűfa virág is élő lény, meg azzal a tehénnel ott olyan zűrök vannak. Szóval van egy kis, hogy mondjam, ilyen idegenkedés benne. Na de kérem például ilyet mond, hogy na de ennél jobb vallás nincsen, mert ennek nevében elfelejtik gyilkolni egymást az emberek. Amit a többi vallás, bár nem szolgalmaz, de hát tudomásul vesz. Ami megint egy elképesztő újszerű gondolat, hiszen először is úgy gondolkodik, hogy van egy vallás, nem pedig a vallás. És egy vallás, a buddhista vallás megítélhető praktikus szempontból. Tehát nem azt mondja, hogy a keresztény kinyilatkoztatás szempontjából ez egy totális hülyeség, vagy szerencsétlen embereknek eltévejedése, ami misszióra szorul, hanem azt mondja, hogy érdekes és praktikusan nem kifogásolható tartásrendszer, kultuszrendszer, hiszen, gondolja szegény Csokonai, ott béke van, és ott ülnek a fügefa alatt, és nézik, hogy a csehbogár hogy mászik a fára, és ebbe kielégülnek. Ismét egy nagyon szép orientális mítosz, körülbelül olyan, mint a perzsa háremeknek a titokzatos világa. Ismét csak arra hívom föl a figyelmüket, hogy tágul a szemhatára a világ lehetséges szemléleteinek, és ez mennyiféle kulturális dolgot ugyan fölmutat, amelyek eddig egyszerűen nem működtek. Ennek a következménye az, kérem, hogy az európai távoli kultúrák is, amelyek, ha tetszik, az európai kultúrcentrumtól távolabb voltak, elkezdenek működni, ugye a 18. század második felében közlik az Eddát, vagyis az ógermán hősének gyűjteményt, és a 18. század második felében közlik ugye az ókelta nagy költeményt, Ossiánnak a hőségeit. Az Edda az, ugye, mint tudjuk, többé-kevésbé eredeti a régi szövegeknek a gyűjteménye, az Ossian pedig többé-kevésbé nettó hamisítvány. bár ezzel kapcsolatban is vannak kételyek, hogy hát ha valamit azért gyűjtött ez a Derrick hamisító, mielőtt kikanyarította ezt a csodálatos nagy valamit. De az Edda, amihez egyébként Csokonai is hivatkozik ebbe a micsodába, halotti versekbe, az Osszián, ami az egész 18. század fordulója hivatkozik Magyarországon. Tehát ne felejtsék el, hogy Bacsányi fordítja, Kazinci fordítja, Hádai Gedeon fordítja, ő rengetegen fordítják, rengetegen utánozzák, mert elképesztő hatást tesz. Az is tulajdonképpen a kulturális szemhatárnak az elképesztő tágulását mutatja, hiszen egy olyan népcsoportról, egy olyan, az ő akkori szóhasználattal, olyan nemzetről ad kulturális, poétikus híradást, amely eddig tökéletesen kiesett a kultúra szemhatárából. Ugye az európai kultúra mindvégig úgy működött, hogy az antikvitás példáit követik a nagy nyugat-európai nemzetek, és a kisebb nemzetek, mint például mi, derék magyarok, a német-francia példa nyomán megpróbálunk hasonulni az antikvitásnak az idólumaihoz. És akkor egyszer csak kiderül, hogy van egy, ki a fene tudja, hol, valami skandináv társaság, és akinek volt, kérem, saját mitológiája, akinek volt saját hősi ének kultusza, ami érdekes. Vagy ugyanígy ő az Osszián. Egy soha nem hallott, soha figyelembe nem vett népcsoportocska valahol ott, hogy antik módon szóljak, túlén túl, ultima túle, határain túl. Tehát, ha tetszik magyarul, az óperenciás tengeren is túlról, egyszer csak kiderül, hogy ott is volt egy olyan népcsoport, amelyik nagyon komoly kulturális értéket hozott létre, és ez nagyon fantasztikus erővel fog hatni. Hiszen egyrészt azt mutatja, hogy más népcsoportok is képesek olyan teljesítményt prezentálni, amely mondjam, méltó az antikvitásnak a nagyságára. A 18. század végi esztétikák és poétikák, kérem, magyarul is, egyebet se csinálnak, mint azt mondja, Homéa és Osszián. Osszián olyan, mint Homéhoz. Tessék megnézni, Goethe Werther-e, ez a zseniális, szentimentális kisregény, ugye azt írja le, hogy a hős Homérhözt viszi a zsebébe, és ahogy ez mindennapos, az erdőben Homérhözt olvasgat, majd pedig, miután rájön arra, hogy ő azért inkább szomorú lesz, és akkor beleveti magát a nagy melankóliába, akkor kérem, Ossziánt olvasgat. És ugye mai szemmel nézve milyen borzasztó, érdekes és paradox helyzet, ugye az utolsó nagy jelenetben Werther és Lotte egyedül maradnak egy szobába, mit csinálhatnának egyebet, hát gyorsan elkezdenek ihadalmat olvasni, és Werther olyan szenvedélyesen olvassa a kelta nép csatájához szóló osszíjáni hőséneket, hogy végül csókolózni kezdenek, ami miatt öngyilkosnak kell lenni aztán. De figyeljék meg, ugye, ő vette is Homéhozt és Osszíjánt viszi. Az egyik zsebébe Homéhozt, a másik zsebébe Osszíjánt viszi. Goethének ebben az időben, tehát a 70-es években legbensőbb barátja, Herdern, a nagy kultúrfilozófus, hatalmas tanulmányban hasonlítja össze Homérhözt Ossziánnal, aminek hát a végső kicsengését nyilván maguk is ismeri, ahányversből, hogy hol vannak Homérhözt Zeus lakta dombjai, jel Osszián inkább ködös homályos énekedben. Vagy Petőfinek is ugye megvan ki, a Homé és Ossian című verse. Ez a 19. század közepéig eltartott ez a nagyszabású hatás, hogy Ossian olyan, mint Homéhoz, és emiatt az a jó benne, ami nem olyan, mint Homéhoz. De ugyanazon a hentfokozaton van kérem. Egy senki kis népecske, akinek, ha tetszik, nincs történelme, az olyat hozott létre, mint a nagy görög mítosz. Emlékezzenek az első előadásra, a Kölcsei Nemzeti Hagyományokjára, a görög minta mellett egyedül az ossziáni minta az, ami teljes érvényességgel mutatkozik. És innen már csak egy lépés következik kéhen. Ha van egy kicsi nemzet, ami történelem nélkül homéhoszi nagyságrendet képes létrehozni, akkor tulajdonképpen a közösségek létre tudnak hozni olyan kulturális javakat is, melyeknek nem volt szükségük a nagy göhög minta ihletésére. És kérem, itt fordul ki igazából ezen a ponton a régi típusú és a romantikus típusú kultúra szemlélet. A régi kultúra, ugye azt mondta, kultúrának azt tekintem, ami az antikvitásból következik, ami az antikvitást folytatja, és ami hasonlít rá, és azt nevezem kultúrának, és amiben nincsen az antikvitásnak valaminű vízfénye, azt nem tekintem kultúrának. Kérem, emiatt van az ezekben a nagy 16-17. Századi eposzokban az a nagyon furcsa kavarodás, amit Kölcsei olyan élesen elítél, hogy a legnagyobb keresztény eposzok, amelyek állandóan mozgósítják a keresztény mitológiának végtelen transzcendenciája, folyamatosan antik utalásokkal élnek. És Szűz Mária múzsaként bír funkcionálni. Ami hát egy rendkívül profánus valami. De ha nincs antik utalás a műben, akkor elveszti kultúra jellegét, és ezért, mondjam, minden keresztény lovag Tasszónál tökéletesen ismeri a görög-római mitológiát, mert különben nem lehetne becsületes, kulturális szereplő. Na most Ossianék és az Edda tulajdonképpen ezt zúzták szét. Hogy azt mutatta föl ez a két mű, pontosabban szóval, azt akarták belelátni ebbe a két műbe, hogy nem feltétlenül kell a görög-római ihletettség ahhoz, hogy nagy mű megszülessék. Ha tetszik, a népcsoportok, a nemzetecskék ki tudnak dolgozni magukból is fantasztikus kulturális javakat, hogyha, itt tessék kérem a Husszóhe gondolni, hogyha a természet lágy ölén élnek. A Husszó, amikor azt mondja, amit nyilván tanultak, hogy ugye a természetbe kell visszamenni, vagy oda menni, ez most mindegy, tehát a természetet kell preferálni, akkor tulajdonképpen azt is mondja, hogy a természetes közösségek, amelyek nem az európai kultúrdominancia segítségével, vagy ráma alatt, ahogy tetszik, fejlődnek, azok kérem fantasztikus erényeket tudnak fölmutatni. Nem kell a fantasztikus lelki kulturális kiteljesedéshez, már az antikvitásnak ihlető elhelye, hogyha az adott közösség természetelvű. Na most kérem, mi természetelmű közösség? Ugye, igazi jó kvíz kérdés, Vágó István modohába, de hát rögtön meg tudják oldani, hát a nép. Itt kezdődik a romantikus népkultusz, itt kezdődik a romantikus népköltészet kultusz, hiszen a nép az, amelyik Istennek hála műveletlen, Istennek hála nincs befolyásolva a kulturális javaktól, és a maga, a szónak a leírható értelmét használom, primitívségében természetes gesztusokat tud tenni. Így fedezik föl a népköltészetet, kérem, amit 2000 évig az európai magas kultúra nem látott meg. Ez kell a népköltészet meglátásához és felfedezéséhez, hogy az antik kultúra ideál elveszítse primátusát, elveszítse dominanciáját, kiegészüljön sok minden mással, és a végső gesztusként elveszítse ihlető elhelyét is, és azt lássa meg az európai értelmiségi, vagy a kultúra iránt elkötelezett figura, hogy nem kell a kultúra belátásához folyamatosan az antikvitásról gondolkodni. Kérem, íme a legegyszerűbb parasztlegény is tud szépet énekelni. Ugye ez egy fantasztikus dolog, hiszen a régiségben a parasztlegény az a részegen hülyeségeket danászott. Így, ez volt a, hogy mondjam, a népkultúra szemlélete. Hogy értéket látnak bele, ahhoz az kell, hogy ennek a nagyon erőteljes, arisztokratikus, antik elvű kultúrának a dominanciája megtöljék, és átengedje a helyet, ha tetszik, perzsa csicsergésnek, ókori zsidó gondolatpárhuzam költészetnek, a költészet behatoljon minden területre, és ilyen értelemben teret nyisson aztán a nép számára, annak a népnek a számára, amely a 19. századi költészeteknek ugye vezető demiurgosza lesz. No kérem, itt fogjuk folytatni a jövő órán, vagyis az, hogy mit is értettek ezek a delhéka romantikusok népköltészet alatt.
Elhangzott Rádióegyetem, 19. századi magyar irodalomtörténet. Margócsi István, Egy korszak romantikája. Az ELTE BTK-n 2010-ben elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Tóth Barbara, vágta Kenyeres Balázs.